szeretteim, ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott levelében van. A negyedik fejezetből olvasom a harmadik, negyedik és ötödik verset. Én a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt magam sem ítélkezem önmagam felett. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az az Úr. Egyáltalán ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Kedves testvéreim, a Bibliában megszólaló isteni kinyilatkoztatásnak egyik alapszava az ítélet. Imént is elmondtuk az apostoli hitvallásban azt, hogy részen eljövendő ítélni eleveneket és foltakat. A legtöbb hívő ember igazából retteg az ítélettől. Akár úgy, hogy most a földi életemben lesújt reám valamiféle bűnömért, rosszásomért, szégyenemért, az Isten haragja ítélete. De annál inkább fenyeget a végső ítéletnek a kimenetele. Milyen lesz az, amikor Isten halálom után élő széke elé állít engem. Tehát kemény, keserű szó ez, hogy ítélet, és elmondom nektek azt, hogy az elmúlt napokban, hetekben foglalkoztatott ez az ítélet ügy, és tanulmányoztam a Bibliát. Hát az történt, hogy a kérdéseimre részint kaptam felületet, de még inkább újabb kérdések ébredtek a kérdéseim nyomán. A módszerem most röviden az lesz, hogy először elmondom a kérdéses problémákat, utána elmondom azt, amiben bizonyos vagyok. Mert ez a kettősség van bennem, hogy vannak kérdőjelek a lelkemben, hogy is van ez az egész ítéletügy. Tehát ha az egészet a maga kozmikus tágasságában nem is tudom áttekinteni, ezért vannak olyan fölismerések, amelyek teljesen bizonyosak bennem, és ezeket mondom el főként ma kinéknek. Komoly problémát okoz például az a feszültség, ami a Máté evangéliumának a 7. és 19. fejezete között van. A 7. fejezetben van ez az ismerős ige, és ez nagyon fontos ige, alapvető ige. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek fel. Amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát, atyát a szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Hogy mondhatod azt, ne atyát fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehet atyát fia szeméből a szálkát. Mert itt a döntő üzenet az, hogy ne ítélj, mert nem vagy képes rá. Van bajod magaddal eléggé, bőségesen először a magad dolgát rendez, aztán azután gondolja arra, hogy más kész. A 19. fejezetben pedig ezt olvassuk, hogy az újjászületéskor, amikor az ember fia beül dicsőségének király székébe, ti is, mondja a tanítványa, ti is 12 király székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. egyszerre rosszat, hogy ne ítéljetek, nem értetek hozzá, nem vagytok alkalmasak, itt pedig a királyi székekbe ültök, és Izrael 12 törzsét fogjátok ítélni. Hogyan közben meg nevesedünk annyira, hogy az egész Izraelt ítélhessük, a 12 apostol annyira megszentelődik, hogy most a királyi székekbe ülhet, és ítélkezhet. Ne ítéljetek, majd ítélni fogtok. Azután a jó Pál apostol is a furcsa dolgokat mond, adottuk ezt az igét, hogy nekem az csekély dolog, hogy ti mit mondotok, hogyan ítélkeztek felettem, én se ítélkezem, és egyáltalán ne ítélkezzetek ti se. Aztán egyet lapoz az ember a korintusi levélben, és a 6. fejezetnél azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni. Hogy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd. Először visszautasítja, hogy ne ítéljetek, én se ítélem magamat, hagyjuk ezt az ítélet dolgot. És akkor mondom, egyet lapozunk, és ott, hogy a szentek, az Isten szentjei a világot fogják itt az elbaszatot, 12 törzset, zsidók a zsidókat, szentek az egész világot, sőt, mi több, angyalokat fogunk ítélni. Értitek ki ezt? Tényleg képesek vagyunk arra, hogy angyalokat ítéljünk. 12 apostol gondoljuk arra, hogy a Simon és Tamás és Péter és az Alfeus fia, Zebedeus fia, ezek ülnek és ítélkeznek, mondjuk Maimonides felett, meg Spinoza felett, meg Einstein felett, meg Freud-Zsigmond felett. Ezek fognak ítélkezni. Ezek felett. Hát ezek is a 12-től valamelyikhez tartoznak. Hogy van ez? Tehát ne ítéljetek, és a világ felett, sőt angyalok felett fogtok ítélkezni. Ki az Isten választotta. Hát megvallom nektek, hogy nem értem, pontosabban értem. Értem, és úgy értem, hogy ebben a mondatban, hogy ne ítéljetek, ebben a Krisztus szellemét érzem. Ez nagyon igazán Krisztus, ne ítéljetek. Az, hogy királyi székekben ültök és ítélkeztek, ebben nem érzem a Krisztus szellemét, de érzem azt a szellemet, amit ő korábban elhatalmasodott. Szívesen ültek volna a megalázott zsidók királyi székekbe, és szívesen ítélkeztek volna angyalok felett és az egész világ felett. Ebben begyűrűzött valami idegen szellem a Krisztus gondolatvilágába. Ez az én szubjektív meggyőződésem, és ismét mondom, az igazi mondani való az, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez tehát mondom, hogy a nagy kozmikus távlat, aminél csöndesen azt mondom, hogy nem értem, lehet, hogy, mint az imént mondottam, az emberi gondolat, de ezt most tegyük félre, ez egy óriási kérdés, hogy hogyan jutunk mi ítéletre méltó, nyomorult kis emberek ahhoz, hogy egyszer majd a világot, még az angyalokat is mi ítéljük. Ezt most tegyük félre, mint egy megoldásra váró nehéz bibliai problémát. Ne siessünk a megoldással, mert nagy probléma ez. És mindenért inkább látjuk, hogy az ítéletnek, az ítélkezésnek milyen a szerkezete, milyen éles életet adó, vagy életet rontó művelet lehet az ítélkezés. Annál inkább megreptelünk, hogy jaj Istenem, én a világot ítéljem, meg angyalokat ítéljem. Inkább maradjunk most a mi területünkön, és azt nézzük, hogy most jelenleg e földi életben hogyan vagyunk az ítélettel, az ítélkezéssel. Nekem roppantul tetszik, sok esztendő óta tetszik az apostolnak ez a vallomása, hogy a régi fordítás szerint számomra igen csekély dolog, hogy ti ítélkeztek felettem. Itt azt mondja, a legkevésbé se törődöm azzal, hogy ki ítélkeztek, sőt, magamat sem ítélem. Bízom abban, hogy majd az Isten Tehát az ítélkezés, azt mondja Pál, ti ítélkeztek fölöttem, most nem részletedem a korintusi helyzetet, tényleg ott a nagyon kemény, szeretetlen hangok szólaltak meg, kétségbe vonták, hogy ő apostol, hogy igaza van, hogy tiszta szívvel prédikált, hogy érte egyáltalán a dologhoz, és szinte egy ítélő szék elé akarták citálni, de gyülekezet emberei ítéljék meg, hogy Pál apostol-e vagy sem, joga van-e vagy nem prédikálni az evangéliumot. Szóval ez a történelmi háttér. Az apostol szinte lerázza magáról ezt az egész ügyet, hogy ugyanaz, én álljak a ti ítélő széketek el, és ti mondjátok meg, hogy én jól prédikálom el az evangéliumot. Ezt lesötti magáról. Tehát én magamat se ítélem. Én benne vagyok egy isteni összefüggés rendszerben, és abban majd eligazodik, hogy én jól csináltam-e vagy sem. Na, tehát ő visszautasítja az ítélkezést. Másoknak ő felette való ítélkezését is, meg azt is, hogy ő önmagát ítélje. Na persze ez a harcnak a tüzébe született, ezt mindig le kell számítolni, a korintusi levélben nagyon sok mondat, nem egy higgadt, objektív megállapítás, hanem a harci helyzetben kiélezett vita mondat, ez is egy ilyen vita mondat, nem ebben a veretben van a végső bibliai igazság az ítélkezésre nézve. Én most azt akarnám elmondani nektek, hogy ezekben az eszmélődéseimben valami nagyon újat ismertem föl, és igazából ezt akarnám ma átadni nektek. Az ítélkezésre nézve valami egészen új szempont világosodott meg előttem. És pedig így mondom most ezt, először tömören próbál rá, aztán majd példákkal is szemléltetem. Lehet ítélkezni. Ennek a szónak önmagában egy rossz íze van, hogy ítélkezhet, hogy elítélni. Hát ez is ezt meg kellene tisztítani ettől a rossz mellékítő, mert nem biztos, hogy az ítélet, az ítélkezés az elítélés jelent. A dolgokat kell minősíteni, kell diagnosztizálni a helyzetet, hogy a gyógyulás felé vihessük a dolgokat. Tehát először is mondom, próbáljuk eljutni, hogy itt van egy objektív lehetőség a dolgok fölmérésére. Na, itt jön aztán az, amit mostanában ismertem, és ami nagyon nagy örömöt okoz nekem, nevezetesen honnan nézve ítélek meg valakit. Egészen más a helyzet, ha a múltja felől nézem az illetőt, és a múltja felől jövet, azt mondom, hogy ő ilyen. Mint egy alkoholista. Hogy igen, már akkor kezdte, aztán, és most már végzetesen visszavonul az alkoholista. A múltja felől jövök és megállapítom. Ez egyik lehetőség, hogy a múlt felől jövet lerögzítem a tényállást. Ez van. De lehet a jövő felől is ítéletet mondani. Most így van, de ez az ember, ez lehet még ez, és az ítéletemben nem azt mondom ki, hogy mivé lett az előző során, hanem mivé lehet a továbbiakban. Ez egy óriási különbség. És nem kétséges szerintem, hogy Jézus Krisztus ezt a másik fajtát gyakorolta, ha egyáltalán ítéletet mondott. Tehát nem a múltja felől nézte az embereket, hanem a jövője felől. Tipikus példa, lehet többet is mondani, tipikus példa Zákeus, a fő vámszedő esete. Az összes zsidó ott a környezetében a múltja felől nézte Zákeus. Harácsol, kapzsi, pénzéhes, igazságtalan, gonosz ember, hazaáruló. A múltja felől nézte. Jézus pedig azt mondotta, hogy te hiszen ő is Ábrahám fia. Most ugyan még nem úgy néz ki, mint a méltó fia volna Ábrahámnak, de lesz ebből még Ábrahám fia. A jövő felől minősítette Zákeus. Köztek össze egymással. És hozhatnánk a példát az evangéliumokból, hogy Jézus a jövő felől mondott valamit az emberekről, nem a múlt felől. Nem beskatujázta az embereket, hogy így van ez, hanem szinte kinyitotta a tömlőtük ajtaját, hogy ember, van kijövete, kiállás innen, ahol te vagy, és ezek voltak Jézusnak a csodatételei, hogy a kinyitott börtön ajtót hívogatta ki az embert, hogy gyere ki abból az életből, amelyikben eddig voltál. És testvérek, ez egyszerűen lélektani igazság, hogy akinek újra meg újra a fejéhez verik az, hogy te ilyen vagy, annál újabb lakatokat tesznek a tömlötte ajtajára ezzel. Ha valakinek sokszor mondják azt, hogy te alkoholista vagy, akkor menthetetlenül alkoholistává lesz. Ezek olyan egyszerű lélektan igazságok, ha már mindenkinek tudni kellene, és éppen ezért abba kellene hagyni az ilyen címkézéseket, hogy te javíthatatlan vagy, te önző vagy, te erőszakos vagy. Ez mindegy egy lapat a tömlöttének az ajtán, hogy felakadtod, hogy igenis az legyen, és csak azért is tatosan, makacsul, azt mondja, hogy igen, hát ha majd alkostak, akkor iszok. Elmondok két történetet most nektek, amelyik azt szemlélteti, hogy milyen félelmetes hatalma van az ítéletnek, ha azt a jövő felől, vagy a múlt felől alkalmazzuk. Milyen az, amikor a jövő felől fölelevenedett az emlékezésemben egy gyerekkori emlékem, amikor 10 éves lehettem, 13-14 éves körüli fiatal gyerek. A családban egy nagy botrány történt. Emlékszem már, milyen rokonok, nem rokonok, milyen távoli rokonok voltak. Volt egy aglegény a családban, egy olyan erős jókedvű ember, egyszerű ember volt, nem volt diplomás, ebben a kereskedő ember volt, de a jókedvű bohém ember volt, és egyszer csak a család óriási megbotránkozására egy prostituált a feleségülre. Egy főfoglalkozású prostituáltat. Azt mondta, hogy te pedig most itt vagyod, ezt az egész társulatot, és jössz hozzá, feleségem leszel, és szépen élünk ketten. Óriási volt a családnak a felhőrülése, mert nem mentek el az esküvőre, és nem is emlegették a nevét ennek az embernek éveken át, ez nem középkorban egy prostituáltat a feleségül. És aztán lassan kiderült, hogy nagyon is értik egymást, nagyon szépen élnek. Lassan megfigyelték a többiek, hogy de szépen élnek ezek. Végén szinte legendás lett az, hogy ilyen szépen két ember együtt élni, amíg láttunk. És akkor gyerek fejjel emlékszem, hogy legtanította sakkozni a nő. Férfi ott az ágyon, kettőjük közé tették a sakktáblát, sakkoztak. Minden félét csináltak, és egy csodálatos szerelem és házasság lett belőle. Ez a férfi nem a múltja felül nézte ezt a prostituáltat, a jövője felül. Meglátta azt, hogy ez a nő, ez alkalmas, ez képes arra, hogy hűséges, tiszta, emberséges család életet éljen. A jövő felül ítélte, és az lett. Testvérek, ez van, ez ma is így van. És igenis, amikor ítélkezünk emberek felett, azért gondoljuk meg, hogy is van ez a múltja felől, hány torgatom a dolgokat, mint akinek semmi reménységem nincs, hogy belőle még valaki más is lehet. Vagy van reménységem, amelyik erősebb, mint a múltnak a kiabálása. Van reménységem, amelyik legyőzi a múltnak az adatait, és kiszabadítja abból, amivé lehet. Az ítélkezésben mondom, ez a gonosz dolog, hogy rögzíti az embereket. Ne csinálj magadnak faragott képet róla, mondja Isten. De nyugodtan mondhatjuk, hogy ne csinálj faragott képet a másik emberről se. Amikor megállapítod róla ezt, azt, azt, akkor egy faragott képet, egy mozdulatlan, mozdíthatatlan bálványképet csinált róla. Ne csinálj faragott képet. Ez egyik történet. A másik történet az sokkal megrendítőbb. ez is azt mutatja, hogy a jövő felől lehet megítélni a jelenet, és ha rosszul ítélem a jövő felől, az katasztrofál is lesz. Egy házaspárról van szó, Csernobilról van szó, éppen valami eldugott helyen nyaraltak, napoztak, ették nyugodtan a salátát, mindent. És amikor visszajöttek ide Budapestre, akkor hallották ezt, hogy Csernobil és a salát, ez a zöldség, emlékeztek el a hisztériára, ami akkor volt, hogy jaj, tejet nem ízünk, zöldséget nem ezt értem. Amikor a férfi meghallotta ezt, hogy mi van mag és mi fenyeget, akkor azt mondta, hogy jaj, akkor nekem végem van. Mert napoztam, meg salátát ettem, meg pont azt csináltam, hogy nem volt szabad, nekem végem van. És az elmúlt hónapokban eltemették ezt a férfit. Belehalt. Nem a csernobili sugárzásba, hanem abban a hitbe, hogy a csernobili sugárzásban belehalt. Azóta elég teljesen bizonyították, hogy semmiféle különös sérülések és betegség mit nem lettek itt Magyarországon. Hát ott a közelre gonosz a helyzet persze. De minket történetesen egyáltalán nem tett tönkre Csernobil, de ez ember hitt abban, hogy jaj, nekem végem van. És ez a hit elég erős volt ahhoz, hogy sírva vigye ezt az embert. Kimondta magára a halálítéletet, jaj, akkor nekem végem van. És vége lett. Most testvéreim, milyen komoly dolog az ítélet, az ítélkezés. Az embereket beskatujázzuk és lakatot teszünk a börtönbe, és nem tudnak változni, mert mi kimondtuk az ítéletet, és ők elvállalták. Ezt egyébként mondom a lélektan tudósait, azt mondják, hogy mikor kezdődik az, hogy valaki kiszálkos, hány pohárnál, hány liternél, ezek nem ez a kérdés. Hogy mennyi kicsit naponta. A kérdés az, hogy mikor fogadja el önmagára nézve, hogy én biztos ember vagyok. Amikor ezt elfogadta önmagára, onnan kezdve aztán hitelesen végére biztos. Ráakasztják először a címkét, amikor ezt a címkét elfogadja, akkor lett igazárítákos. Hát így ítélkezzünk, tehát így vigyázunk az ítélkezésre, és még egy másik bibliai történetet idézek, amiben történelemről van, egy konkrét evangéliumi esetről van szó, de most úgy kozmikus szimbólummá hatalmasodott ez az egyszerű bibliai történet. Arra a bűnös asszonyra gondolok, akit oda rögdösnek Jézus elé, hogy rajta kaptuk. Már azon a kő a kezükre. Mózes azt mondta, hogy ilyenkor meg kell kövesni ezt az asszony, mit csinálsz? De mit mondott Jézus? És ismerjük a történetet, hogy Jézusnak a dinamikus és sugárzó jelenlétére lassan belülről megvilágosodtak és elszégyenkeztek, elódalogtak onnan. És Jézus megkérdezi, amikor egyedül marad kettesben ezzel az asszony, hogy hol vannak? Ezek, akik téged ítéltek, elítéltek. De hogy? És azt mondja Jézus, hogy én sem ítéllek, tehát téged helyett és kezdjél új életet. Na testvérek, ez egy eset, egy konkrét történet, de ez kozmikus méretű szimbólum. Tudni az, hogy az ember szeret megkövetni. Az emberek ott van a kő a kezében. Ezt így mondják ideget, hogy agresszivitás. Született agressziót ember, és alig várja, hogy kövesztesse. Ez az emberi gesztus megkövetni. És én tényleg megborzongok erre a gondolat. És még a mennyei világba is kezembe adják a követ, hogy várja hozzá egy angyal, aki bukott angyalul. És rúgja bele, hogy menjen a fogló foglára, mert ő bukott angyal. Ez tényleg, ez lesz az én küldetésem majd a mennyei világban. Vagy akárki, aki nálam sokkal szentebb, gondolkozzatok testvérek. Csak megint visszatérve a földre, a mára. Szeretek játszani akár tréfás gondolatokkal, és például úgy megképzett benne, hogy ha netán oda kerülök, és ha netán ott van egy angyal, beprotezsál engem egy mennyei esküdtszékbe. Amelyik esküdtszékbe mondjuk a magyar református egyházat kell minősíteni, megítélni. Küsztereseket, mestereseket, kollégákat. Ha delegálnak egy ilyen mennyei esküdtszékbe, azt mondja, hogy adjatok ti kérlek szépen ebből a társulóra, el akarok ebből részt venni. Ezt azért mondom, mert most már toborzódnak itt a földön. Jelentkeznek azok, akik beülnek a ítélőszékbe és ítélkeznek. Hát testvéreim, óvatosan, óvatosan. Befejezésül még valamit a végső ítéletről mégiscsak. Nem tudom, hogy hogy lesz. De vannak igék, amikre belefogózok, amelyek számomra elrendezik azt, amit nem tudok. Más az, hogy nem tudom, és más az, hogy bizodalmam van. Hát nem tudom, hogy hogyan bonyolódik, de biztosan van ítélet már most a földön. János Evangélium a nagyon figyelemre méltó tanításokat ad, hogy már most ítélet alá kerülünk, ha csak halljuk a Jézus nevét. Jézus neve már ítélet elé állít, hogy igen, vagy nemet mondunk rá. Tehát mondom, van ítélet, meg lesz ítélet, és lesz bizonyára végső ítélet is. De csodálatos igékkel bátorít minket az Isten, és csak két igét olvasok most, amelyekkel Isten bátorít minket. A János Evangélium a 5. fejezetében van az egyik ige, 5. résznek a 22. versében. Az Atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Hát ez már óriási dolog, testvéreim, hogy nem a szentséges Atya Isten ítél, hanem a fiú, aki ember volt, aki megpróbált, hogy mit jelent embernek lenni. Ennek adta át az Isten az ítéletet. Így már kicsit jobban néz ki a dolog, mint hogyha a Szent Isten előtt. Fiú közvetítése nélkül kellene odaállnunk az ítélőszékbe. Ez az egyik hatalmas ige a végső ítéletre nézve. A másik a János első levelében, a 4. fejezetben, a 3. fejezetben is vannak nagyszerű igék. Ha a szívünk elítél, mert a szívünk nagyon gyakran elítél minket, ha a szívünk elítél, az Isten nagyobb a szívünknél, és minden tudja a fölfutó körülményeket, tudja az enyhítő körülményeket, és hallgatja a főkapunknak, Jézusnak a közben járó imádságát. De nem ezt az igét akartam igazán, hanem a másikat. A 4. fejezetben van ez az ige. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Bizalommal tekinthetünk az ítélet napja elé, mert ahogyan Jézus itt volt, tehát mi is így vagyunk. És ez mind számításba véteti, hogy Jézus is itt volt, és az ő kezébe tette le Isten az ítéletet. Ez tehát most a mondani valami, de még egyszer mondom befejezésről, igazán fontos mondani az, hogy nem a múlt felől kell minősíteni az embereket, hanem a jövő felől saját magamat is, embertársamat is. A Jézus Krisztus szeretetében, abban a szemléletben az ember nem van, hanem történik, az ember élet bontakozik, bonyolódik, mélybe esik, kiemelni az isteni irgalom. Ebben a szemléletben kell, ha egyáltalán kell minősíteni, mert igenis való én is, hogy a gyógyulás érdekében diagnózist kell találni. De más az, hogyha szeretetben reménykedem egy ember gyógyulása felől, és eközben mondok diagnózist, és más az, hogyha beskatujázom, hogy te pedig ilyen vagy, és reménytelenül ilyen maradsz, mint találni. Hogy tudok egy